Szép estét, jó rádiózást kívánok mindenkinek, ez a nap vendége műsorunk, itt a Trend FM-en Szántó Martin van itt a stúdióban, a Makronóm Intézet gazdaságpolitikai vezető elemzőjén Érczfalvi András vagyok. Gazdaságpolitika, energiagazdálkodás, energiahatékonyság és a japán modell, erről beszélgetünk ugye a következő 35-40 percben. Egy nagyon érdekes anyagot olvastam tőled, Európa követheti Japán mintáját az energiaválság kezelésében. Nem is tudom, hogy pont felkiáltójel vagy kérdőjel kell a mondat végére.
Üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a Makronóm Intézetnél megvizsgáltuk, hogy a mostani európai modell ugye úgy néz ki, hogy jelenlegi energiahelyzet miatt a végét jelenti, és Japán hasonló cipőben volt a 70-es években, mint Európa jelenleg. Ezért kézenfekvő volt megvizsgálni, hogy hogyan tudták az energiahatékonyságokat olyan szintre emelni, hogy jelenleg az egyik legenergiahatékonyabb gazdaság a világon.
Hetedik, ugye, ha jól látom.
Hetedik, igen. Európán kívüli ország között az első, ami még érdekesebb, kimondottan az ipara viszont világ első. Rendszeresen évről évre vizsgálják ezeket az országokat, rendszerint Japánt hozzák ki első helyre.
Mit néz egy kutató, egy elemző akkor, amikor azt mondja, hogy Japán a világon a hetedik a rangsorban, ha az energiahatékonyságot vizsgálják, akkor mivel kell körülbástyázni ezt a megállapítást?
Számos tanulmány többféle szempontból közelíti meg az energiahatékonyság kérdését. Az egyik amerikai think tank, az egyik legelfogadottabb, a American Council for Energy Efficient Economy tanulmánya szerint ők négy szempontból vizsgálják meg egy ország energiahatékonyságát, a kormány erőfeszítése, jogszabályozás, ösztönző rendszer, az épületek, maga az iparnak az energiahatékonysága és a közlekedés ugyan blokk. A Japán számos ponton hátrébb van, még van hova fejlődnie, de az ipar az kiemelkedő és példamutató az egész világnak.
Érdekes, hogy a tudatosságot, az energiatudatosságot most nem említette. Pedig ebben a beszélgetésben ez fontos, tesz a Japán példában is fontos, tesz meg az összehasonlításban is, de itt akkor nem szerepel.
Itt nem szerepel, az egy külön faktor, ami még hozzátesz a
japánsége.
4+1, igen, mondhatjuk így is, igen.
Jó, meddig menjünk vissza az idővonalon. Ahogy láttam, a tanulmányban 1970 szerepel. Miért?
70-es években ugye a 73-as olajválság kapcsán gyakorlatilag az egész világ energiahatékonysága felborult. Tehát az előtte olcsónak számító olaj hirtelen megugrott. Ez kísértetés hasonlít most a jelenlegi gáz, európai gáz helyzetre, igen, gáz energiaválságra. Na most Japán az egyik leginkább kőolajnak kitett ország volt a 70-es években. Ezt úgy kell érteni, hogy a gazdaság nagy részt kőolajat használt fel az ipari termelési kapacitás növelésére. És ugye a válság kapcsán olyan szinten megugrottak a kőolajárak, hogy muszáj volt a japán gazdaságnak valamilyen átalakuláson átesnie, hogy hatékonyan tudjon tovább növekedni.
Biztos, hogy sokáig keresgéltétek a példát, és magamnak azt írtam fel, hogy miért éppen Minnesota. Miért pont Japán, miért pont 1970, akkor azért, mert a helyzetük az hasonló volt, mint most félig meddig egész Európáé?
Igen, párhuzamot lehet vonni, ugyanis ami Japánnak az olaj, az nekünk az orosz gáz. Európának. A kitettség szempontja mindenképpen van azonosság, illetve azok a nagyságrendi árugrások, amelyek a 73-as olajválság idején jellemezték az olajpiacot, és ami most jellemzi a gáz, földgázpiacot, főleg Európában. Ez mindenképpen egy további vizsgálatot igényel, hogy akkor mégis Japán hogy jött ki ilyen jól ebből a helyzetből, mert ahogy említettük a tanulmány szerint, évről évre top 10-ben van a világon a energiahatékonyságban.
Érdekes, kétszer is a gázt említetted, ugye a hasonlóságban, pedig az olajat is mondhatnád, nem? Mert én mindenféle információ, vagy azt szűrtem le, meg hát a hírfogyasztók azt az információt szűrhetik le, hogy olajban ugyanolyan kitettek vagyunk, mint akár Japán volt annak idején a 70-es években.
Kitettek vagyunk olajban, de nem egy irányba. Tehát az olaj az már egy olyan globális árucikk, ami gyakorlatilag egy adott termék világszinten, tehát az ára világszinten mozog. Ugye a gáznak az európai tőzsdei ára más, mint az amerikai tőzsdei vagy az ázsiai tőzsdei ára. Tehát, hogy az olajnál ilyen szintű kitettség nincs. Könnyebb mozgatni.
Rendben, tehát akkor az európai gáz összevethető az 1970-es évekbeli japán olaj problémával.
Pontosan.
Ugye? Ez a kiinduló pont.
Így van.
Mi volt az első nagy döntés Japánban a 70-es években? Mit kell először rendbe rakni, vagy elhatározni, inkább így mondom?
Legesleg fontosabb, és az egész japán gazdaság újraélesztésének a motorja az maga az energia diverzifikáció. diversifikáció volt, az energia mixnek a diversifikációja. Ezt úgy kell érteni, hogy előtte gyakorlatilag túlnyomó rész döntő többségben kőolajat használtak. Japán gazdaság ráállt arra, hogy további termékeket is importáljanak, például nagy mennyiségben LNG, földgáz. Szenet is akkor a 70-es években még ennek nem volt akkora tétje, mint most. Szenet is importáltak nagyobb mennyiségben, és hát a nukleáris energiát elkezdték nagyon erőteljesen fejleszteni. És gyakorlatilag a nukleáris energia volt egyébként a legfontosabb pont ebben ezekben a tényezőkben.
Tehát az olaj után valami másnak kellett következnie. És itt én megálltam az olvasásban, amikor ezt olvastam, mert arra gondoltam, hogy Japánnál az, hogy az atomenergia mellett teszi le a voksát, az egy különösen izgalmas helyzet. Mert nekik a II. Világháborúban óriási sebet ütött az atomenergia, az atombomba. Ennek lélektani oldala is lehetett akkor ott Japánban, hogy rá 25 vagy 30 évre azt tudják mondani, hogy mégiscsak az atom kell nekünk valamilyen módon. De lehet, hogy csak az én újságról fejemben állt így össze.
Biztosan van volt egy társadalmi ellenállás a nukleáris energia, hiszen ők gyakorlatilag az egyetlen nép, amelyik megszenvedte úgy igazán a negatív.
Az atomot,
igen. De rájöttek arra, tehát azért a japánok eléggé gyakorlatias.
Tudatosak
és gyakorlatias nemzet. És rájöttek arra, hogy rendkívül kedvező és rendkívül jó megoldás lehet, főleg az akkori helyzetet mérlegelve, gyakorlatilag a legjobb döntés volt. És gyakorlatilag a 90-es évekre már ott tartottak, hogy míg 70-es években egy atomreaktoruk volt, 90-es évek közepére már 46-nál jártak. Igen.
Az egyik tehát az, hogy leválunk az olajról, és valami mást, illetve más lehetőségeket teremtünk, szerzünk, vásárolunk, építünk helyette. Ebben a párhuzam teljesen áll, ugye, a mostani európai és a magyar példára is.
Így van.
Ez az egyik láb, de ez csak egy dolog, ugye?
Így van.
És ez kijön a tanulmányban, hogy itt azért mással is foglalkozni kell mindeközben.
Igen, Japánnak nagyon fontos volt egy jogi ösztönző rendszert is kialakítania. Szerintem az energiahatékonyságnak egyik másik kulcsa az, hogy meglegyen a megfelelő jogi háttér ahhoz, hogy a vállalatok igenis ösztönözve legyenek az energiahatékonyságra. Most Japánnak számos ösztönző keresztül sikerült ezt kiviteleznie. Például az energia észszerű felhasználásáról szóló törvény 1979-ben hatályba lépett, és ezt rendszeresen felülvizsgálták az adott trendekhez igazodva, ami gyakorlatilag a Japán teljes gazdaságát ösztönözte, mind lakossági, ipari, kereskedelmi, közlekedési szektorokon át az energiahatékonyságra.
De miért kell ösztönözni akkor, amikor egyébként meg a pénztárcámon érzem azt, hogyha nem vagyok elég hatékony? Hiszen ez történik most Magyarországon is, hogy a gázárat nem tudom megfizetni, akkor megpróbálok a villamosenergia felé elmozdulni, most lakossági felhasználóként. Ugye nem véletlenül próbálkoznak most 100 000-vel, ugye mindenféle klímákkal, meg sok hőszivattyúval, meg sok minden már. Ez nem elég önmagában? Az ár önmagában nem elég?
Az ár önmagában azért nem elég, mert nincs egy központi koordináció, egy központi szabályozás, ami sokkal hatékonyabbá teszi ezt a rendszert. Tehát Japánban is bevezették 79-től azt, hogy energiamenedzsereket alkalmaztak a vállalatoknál, és rendszeres energiafogyasztási jelentéseket, éves jelentéseket tettek ezek a vállalatok, amelyek alapján teljesítményértékelési rendszert hoztak létre a vállalatoknak, és az alapján osztályozták a vállalatokat, hogy ki mennyire energiahatékony, és ez is egy ösztönző volt például.
És aki hatékony volt, az előnyhöz jutott valamilyen módon?
Igen, illetve pontosabban, aki ezeket az érték, tehát ezeket a szinteket nem ütötte meg, energiahatékonysági szinteket, azokat szankcionálni tudták.
Oké, tehát akkor jogszabályi környezet. Ez a másik fontos láb, amit egy ilyen irányváltásnak, egy ilyen hatalmas tankernek meg kell tenni. Ez pont olyan, mint akkor egy hajó irányt vált.
Igen, ugye? Fontos, hogy megemlíteni a jogszabályoknál, hogy energiahatékonysági szabványokat vezettek be, ami olyan jól sikerült, hogy Japánban az egyik világ első volt a maga idejében, amikor bevezették a olyan hatékony elektronikai és gépjárműveket, elektronikai eszközöket és gépjárműveket kezdtek el gyártani Japánban, ami miatt olyan jól kijöttek a válságból, hogy exportot is fellendítette. Tehát abban az időben vette át gyakorlatilag Japán például ezeket a hatékony személygépjárművek piacát gyakorlatilag. Akár az Amerikai Egyesült Államokban is.
És ráadásul ugye kiszervezte az energiazabáló iparágokat, ugye ez is fontos.
Így van. Előnyben részesítette azokat a magas hozzáadott értékű szektorokat, amelyek relatíve kevesebb energiát fogyasztanak, viszont nagy hozzáadott értékük van. És ezeket fejlesztették, ezeket rangsorolták első helyre, illetve hát igen, kiszervezték azokat az alacsonyabb hozzáadott értékű, de energiaigényes szektorokat, amelyek nem adtak hozzá annyit a japán GDP-hez, mint az előbbiek.
Tudatformálás, az is eszembe jutott, mert ha most ugyanígy Európára gondolunk, Magyarországra gondolunk, ugyanezt történik.
Tudatformás, igen. Főleg a társadalmi tudatformálás az, ami Japánban már jelen volt. Tehát a japán társadalom azért eléggé pazarlást elutasító magatartású, és nagyon könnyű volt ezeket a szabályozásokat keresztül vinni a társadalomban, mert olyan volt alapvetően a társadalom, az sokkal egy szigorúbb szabályok szerint működő és rendezettebb társadalom ilyen szempontból.
Igaz, egyénél igen, de ugyanakkor néhány hónapja megalkottam azt a kifejezést, nem találkoztam vele máshol, hogy energiahedonizmus, de ez nem volt rájuk jellemző, tehát az otthonaikban, de ettől még iparágakra jellemző lehetett. Ugye ezeket abszolút szervezték, ezeket megpróbálták valahogy máshol megoldani, vagy másképpen megoldani.
Igen, hát azok az iparágok, amik alapvetően nagy energiát igények, mondjuk a vegyipar, azokat hiába akárhogy próbáljuk energiahatékonyá tenni, ha összevetjük más országokkal, ahol mondjuk olcsóbb az energia, nem tud versenyképes lenni, ezért kénytelenek voltak kiszervezni, és azokba próbáltak befektetni, azokat az szektorokat próbálták felfuttatni, amelyekben versenyképesek tudtak maradni. És innen indult ugye a japán high-tech szektor, a japán csoda gyakorlatilag.
1970-től indultunk, mik voltak a legfontosabb mérföldkövek?
79 energiahatékonysági törvény, akkor a atomerőművek kiépítése, majd 90-es évben elkezdtek a megújulók belépni. Már a 90-es éveket 88-ra már olyan hatékonyak voltak, hogy gyakorlatilag egyharmad energiát használtak fel, ugyanannyi GDP az, amennyit az Egyesült Államok. Ez az arány csökkent, még mindig 30%. 30% a hatékonyabb, mint az amerikai.
Ennyi előnye van tulajdonképpen.
Ennyi előnye még mindig van. Még mindig van. Tehát még viszi magával az akkor jó döntéseket, hozza magával még a mai napig is.
Visszatérnek ez a lélektan vonal, nem tudom, ezt kutattátok-e, vagy ezt bármilyen szinten szóba jött, de amikor ezek a reaktorok tervezés és megépítése kerültek, akkor számolni kellett lakosság ellenállása, társadalmi ellenállása, ugye 40-valahány van most Japánban.
Japánban kimondott ellenállás nem igen volt. Nyilván valamilyen
másféle
szintű
társadalom is.
Másféle
nyilván
társadalom, így van, de ott japán társadalom is az előnyökre fókuszált. Tehát látták az előnyeit, látták azt, hogy itt lépni kell, hogy versenyképesek tudjanak maradni, és meghozták a jó döntést.
Nem hoztak rossz döntést, nem volt zsákutca? Mert amikor most azon gondolkozunk, hogy miféle energiába kell fektetni, vagy mivel kell táplálni ezeket az energiafaló szektorokat, akkor azért lehetnek hibás döntések, és változhat a gazdasági helyzet. Lehet valamiből hiány, lehet valamiből aztán hirtelen áresés, vagy áremelkedés.
Abszolút, egy picit árnyalja a képet az, hogy ugye Japán az olajválságok után nagy részt LNG földgázzal tudta kipótolni a kieső olajmennyiséget, és most ugye azzal, hogy Európa is beszállt az LNG bizniszbe, most ők is egy kicsit bajba vannak, és ezért vissza is kacsingatnak most már újra az atom, tehát a nukleáris energiához.
Eddig a piac nem nagyon érdeklődött, ugye? Az európai piac az LNG, most itt is van érdeklődés,
most itt is van,
fölmegy az ára.
Fölmegy az ára, és Japánnak újra lépni kell. Tehát most megint valamilyen szinten hasonló lépéskényszerben vannak, igen, és Fukushima után mégis most újra a nukleáris energia felé kacsingatnak.
Picit kacsintok Európára, itt is mert nehéz. Ugye mondanak valamit a németek, egész mást mondanak a franciák, mondjuk a nukleáris energiáról. Abszolút. Tehát még itt házon belül is, európai házon belül is megosztanak a vélemények, és a stratégiák is.
Igen, abszolút. Érdekes, hogy pont egybeesett az energiaválsággal az, hogy Franciaországnak az atomerőmű kapacitása fele üzemel most gyakorlatilag, mert óriási felújítási munkálatokat kell véghez vinnie, és késésben vannak. És volt olyan hónap most az elmúlt hónapokban, hogy általában Franciaország energiaexportőr, tehát elektromos áram exportőr. Most volt olyan hónap több is, ahol importálni kényszerült az energiát.
Úgy vannak, mint mi a gabonával. Szántó Martinnal beszélgetek, a Makronom Intézet gazdaságpolitikai vezető elemzőjével. A tanulmány címe, amiről beszélgetünk, Európa követheti Japán mintáját az energiaválság kezelésében. Képlet, tehát akkor ott van 1970, Japán egy változás, amit tulajdonképpen levezényeltek 10-15 év alatt, lehet azt gondolni, mondani?
Körülbelül igen. Elkezdték a 70-es évek derekán nagyjából, és gyakorlatilag a 90-es évekre már jelentős hatásai voltak az energiahatékonysági intézkedéseknek.
Ha csak nagyon egyszerűen két mondatban kéne megválaszolnod azt a kérdést, hogy Európa követheti ezt a modellt, Magyarország követheti ezt a modellt, vagy ezt a gyakorlatot, akkor mit mondanál?
Vannak olyan szempontok, amelyekben igen, és vannak olyanok, amelyekben nem.
Nagyon sok különbözőség is. Nagyon van, sok. Nem csak az éghajlat, meg a társadalmi attitűd, állampolgári fegyelem, vagy akár bármi más, rengeteg különbözőség is van. Erre nyilván ugyanígy tekintettel kell lenni. De mi az, ami mégiscsak Japánra irányította a te figyelmedet a Makronomnál?
Hát mindenképp példaként kell említeni az energia energiamixnek a diversifikációját. Tehát, hogyha kiesik az orosz gáz, akkor igenis azt meg kell találni a helyettesítő módját. És Japán nagyon gyorsan reagált. Legjobb példa, ha a Japánban egy példát kellene venni, az az, hogy nagyon gyorsan, fegyelmezetten, központosítva tudott reagálni a fellépő változásokra.
Tehát nem szabad ezt a piacra bízni. Nem szabad a piaci szereplőkre.
Nem csak a piaci szereplőkre szabad bízni.
És az állampolgárokra, igen. És nem csak az ár határozza meg, ez kiderült az előzőekből az én tudatomat, hanem akkor ezek szerint ezt meg kell segíteni.
Meg kell segíteni, és a legfontosabb az, hogy folyamatosan, kiszámíthatóan lehessen tervezni a gazdaságot.
A japán modell egyébként mit mutat Európának, nekünk Magyarországnak? Azt, hogy gyorsan kell dönteni? Hogy határozottan kell dönteni?
Úgy gondolom, igen. Gyors döntések a legfontosabbak itt, főleg olyan szempontból, hogy például most, hogy a orosz gáz helyett megpróbálunk LNG terminálokat építeni és LNG-t behozni Európába, ennek az átfutási ideje azért több év, és ezt fel kell gyorsítani, különben elveszítjük a versenyképességünket.
És hát közben az is kiderül, hogy aki meg ebben partner, mondjuk Horvátország, az, ahogy van rá lehetőség, árat is emel, vagy tervez a nagyon drasztikus áremelést. A hírekből ugye én azt hallottam, hogy a duplájára emeli ezt a fajta közvetítő szállítói díjat.
Abszolút.
Hogy ezt tervezik.
Aki tud, az most árat emel. Az most árat emel. De nem csak Európán belül, hanem főként Európán kívül. És arról még nem is beszéltünk, hogy Európának most be kell szállni abba az LNG piaci versenybe, ami előtte neki ismeretlen volt. Az azt fogja jelenteni, hogy rengeteg ázsiai ország eddig LNG-vel oldotta meg a földgáz beszerzését. Na most Európa elkezdi majd felüllicitálni ezeknek az országoknak a megrendeléseit. Tehát egy LNG tankerhajó az úgy működik, hogy elindul A-ból B-be, de ha közben
kap egy jobb ajánlatot,
akkor fordul a hajó és megy a másik kikötőbe.
De akkor hogy lehet így tervezni? Hogy lehet így azt megtervezni, hogy a japánok annak idején megtervezték egyfajta békeidőben 70-ben, hogy leszállunk az olajról, mert az megfizethetetlen, és kiépítjük a többi lehetőséget. Most sokkal bonyolultabb a helyzet.
Abszolút bonyolultabb, nem is elég csak az LNG-re támaszkodni, tehát itt kimondottan a nukleáris kapacitásokat is újra át kell gondolni Európának, a nukleáris energiához való hozzáállását át kell gondolnia, és hát a megújuló energiákba is be kell fektetni, amennyire lehetséges, és úgy kell befektetni, hogy mellette azért legyen ott egy stabil, kiszámítható energiaforrás, mint például a nukleáris energia. Mert ugye van, hogy nem süt a nap, és van, hogy nem fúj a szél.
A több lábon állás, azt megtanultuk már az elmúlt másfél-két évben. Oké, folytassuk akkor innen, meg azért azzal is, hogy ez a 70-es japán modell, ez mennyiben követhető, mik a hasonlóságok, mik a különbözőségek. Szántó Martin a napvendégeit a Trend FM-en, a Makronóm Intézet gazdaságpolitikai vezető elemzője. Néhány perc már folytatjuk.